Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Hölgyeim és uraim, vissza is tértünk az egészségkódba. Vendégem még mindig Krausz Csilla, a Trauma Ambulancia alapítója és vezetője, akivel az imént egyrésztről a poszttraumatikus hatásokról beszéltünk, arról, hogy hányféle létezik, arról, hogy hogyan lehet ezeket elkezdeni megoldani, most pedig egy picit rá fogunk kanyarodni a COVID poszttraumatikus hatásokra, ugye, ami nem egyenlő a post-COVID hatásokkal, mert ugye ez egy testi tünet, illetve egy testi probléma megoldása, ez pedig inkább a karantén és a esetlegesen átélt COVID élménynek a hatásai. Ugye ezt a kettőt nagyjából szétszedtem.
Igen, ezt szerintem remekül megoldottad. Annyit még talán, én ugye ez nem értek, de hogy én javaslom mindenkinek, hogy akár olvasson is utána, hogy mi ez a post-COVID. Tehát, hogy az ugye a betegségből visszamaradó tünetek hosszan elnyúló hatásai, ez a testre való tünetekkel foglalkozik, és ezt is nagyon komolyan kell venni. Tehát, ha valakinek volt fertőzése, és megbetegedett, és vannak neki még ilyen visszamaradt tünetei, akkor ezzel javasolt törődni tényleg, nehogy aztán hosszú távon valamilyen egészségkárosodás lépjen föl.
Na hát akkor beszéljünk egy picit, már én is kezdem unni a témát, de az a helyzet az életünk részévé vált. Már maga a téma is, a COVID és a karantén. Az, hogy elkezdtük ezt tavaly március közepén, sokan sokféleképpen reagáltunk. Én egyébként pont úgy reagáltam, hogy úgyse lesz ez hosszú. Tehát én az örök optimista és egy kicsit a struc politikát is követve, de a karanténnak sokféle hatása volt, még akkor is, hogyha valaki nem érte át ezt a betegséget. Ti hogyan tudtok segíteni, ha valaki megkeres benneteket azzal, hogy valami már nem ugyanaz, nem tud ugyanaz lenni, mint az előtt volt? Hogy ez az másfél év, vagy egy év, másfél év, ez teljesen megváltoztatta az életemet, de én szeretném visszakapni saját magamat. Egy ilyen kéréssel mit kezdenétek?
Van ilyen kérésünk egyébként, és akkor ezt úgy szoktuk felvezetni, vagy azt szoktuk erre először mondani és javasolni, hogy a Traumaambulancia blog, ami egy elég sok információt tartalmazó felület, a poszttraumával foglalkozó blog, Sárközi Alexandra kolléganőm írt ott egy egész hosszú, talán 10 részes a COVID és a karantén alatt milyen technikákat alkalmaz, és hogyan tudsz magadon is segíteni cikksorozatot, amit én javaslok mindenkinek, mert az tényleg egy olyan tartalom, amit, hogyha elolvas és végigvesz, akkor egyez, hogy tud azonosulni azzal, hogy mi az, amit ő átél és hogyan, és ott konkrét eszközöket is leírt Szandra, amivel egy kicsikét önmagunkért tehetünk, nem is kicsit, hanem sokat, hogy ne pattanjon el a cérna, mert ez így is ugye benne van a pakliban.
Milyen szélsőséges esetek vannak?
Hát itt inkább én azért azt kell mondjam, hogy nekünk ez nem a szakterületünk igazából, mi ugye a balesetesekkel, balesetekkel foglalkozunk, de azt nagyon hamar felismertük, éppen ezért már tavasszal megjelent ez a cikksorozatunk, hogy a tünetek, maga a poszttrauma megjelenése ebben az esetben az szinte ugyanaz, és ezt megint vissza kell csatoljak Vég Józsi szakpszichológusra, akivel én akkor többször is egyeztettem ez ügyben, és azt mondta, hogy bizony, ez teljesen ugyanazokat a tüneteket fogja tudni produkálni sajnos. Ugye a kilátástalansága és az idő hosszúsága, és ez a nagyon ki van nyitva, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart, ez növelni fogja ennek az esélyét, és bizony vannak más statisztikák egyébként, hogy milyen mennyiségben okozhat ez problémát.
Amiket te hoztál nekünk,
igen,
statisztikákat.
Igen, én elhoztam, mert nem vagyok annyira tudós ennek a történetnek, de szeretném, hogyha az emberek hallanának erről, mert szerintem ez fontos. Azt mondja, átfogó kutatások azt mondják, hogy ha nem történik meg a COVID, hanem csak éljük az átlagos életünket.
Ez mindig érdekelt. Ez igen. Már ilyen skifi egy kicsit nekem, igen. Ha nem történt volna meg. Igen.
Hát nem arra mondom, hanem azt mondom, hogy ha nincs COVID, hanem csak éljük az életünket, mint a COVID előtt, ahogy igen. Éltük az életünket, akkor is a minket érő traumák miatt, balesetek, egyéb traumák miatt a lakosság kb. 6%-a azért poszttraumás szindrómában szenved. Tehát ez mondjuk szerintem elég sok.
Bocsánat, én egy picit visszakapcsolok az előző rész végére, amikor arról beszéltél, hogy élménybetörések, tünetek. Aztán egyébként egy kicsit még szeretném részletezni, hogy milyen élményekről és milyen tünetekről beszéltél pontosan, de én azt hiszem, hogy ez ide csatolható.
Igen, hát
tehát,
ezek...
Az a lakosság 6%-a poszttraumában szenved,
igen,
valamilyen baleset vagy traumatikus egyébként esemény kapcsán.
Igen. És akkor ezt ugye végigvettük, hogy mik lehetnek ezeknek a tünetei. Tehát az élménybetörés azt azért leginkább a balesetnél én azt gondolom, hogy ott van. Ugye uh-huh. a COVID-nál ezt nem gondolnám. A COVID-nál előjönnek ezek az ingerültség, ingerlékenység, kilátástalanság, akár munkahely elvesztés. Tehát, hogy vannak tünetek, amik, hogyha az ember észleli magán, akkor elgondolkodhat azon, hogy esetleg valamilyen probléma fennáll, hogy hatással van rá érzelmileg és mentálisan ez a helyzet. És erre akkor figyeljünk oda. Tehát, hogy például ennek a cikksorozatnak a végigolvasása a blogon, az már segíthet abban, hogy felismerje magán, hogy rá milyen hatással van ez a bezártság. Egyébként azt is szeretném elmondani, mert szerintem fontos információ, és a gyerekeink mindennél fontosabbak nekünk, hogy őrájuk nagyon oda kell figyelni, mert a statisztikák szerint rájuk még rosszabb hatással van ez a karantén dolog. Tehát, hogy náluk a posztrauma kialakulása az fokozott a karantén miatt, a bezártság miatt. Mondjuk, hogyha én most egy ilyen átlag emberként el kell ezt képzeljem, ugye nagyon nehéz lehet egy családban, mondjuk tényleg bezárták őket a lakásba, adott esetben van munkahely elvesztés is, és akkor a gyereknek is tennie kell a dolgát, haladnia a tanulás, ugye jött ez az online oktatás. Szóval hallottunk egy csomó ilyen uh-huh. sztorit, hogy már nagyon mindenkinél elpattan a cérna. Attól függetlenül szerintem nagyon korrektül megoldották az emberek, szerintem uh-huh. kalappal előttük, tehát hogy azért ez azért szerintem elképzelhetetlen volt, hogy egyik pillanatra másikra egy ilyet megéljünk.
Vissza a statisztikákra. Tehát milyen számok vannak Magyarországon? Mert én sokat gondolkodom azon, hogy és ez megint egy ilyen kicsit messzebbről indított történet lenne, ha nagyon belemennénk, de talán egy másik alkalommal, vagy egy másik műsorban. Szóval vannak azért nekünk történelmi örökségeink is. Az, hogy ez az ország miken ment keresztül akárcsak az elmúlt 200 évben, ehhez képest van egy reflexünk mindenre, van egy válaszreakciónk mindenre, ami egészen más, mint mondjuk egy olasz embernél, vagy egy finn embernél, vagy egy holland embernél. És például most, amikor a poszttraumáról beszélgetünk, az érdekel, hogy ezeket hogyan tudjuk az ilyen poszttraumás helyzeteket megoldani, és mennyiben más ez nálunk, mint akár egy vidámabb országban.
Hát ez egy érdekes, amit mondasz, mert akkor ezért írtam föl talán ezt, hogy a WHO szerint ez a szám, ez a 6%, ez változhat, és bizony lefelé, tehát a 6% a plafon, az egyéb traumáink által megélt poszttraumás esetek kialakulása, és ez társadalmanként változhat, vagy igen, egészen lemegy 0,3%-ig, tehát vannak olyan társadalmak, ahol ez ilyen nagyon minimális, hogy az egyébként átélt traumák miatt mondjuk mennyi poszttraumás eset alakul ki. Ugye a trauma megélése az nem egyenesen vissza poszttrauma kialakulásához. Tehát, hogyha most visszamegyünk egy kicsit a COVID-ra, akkor nem magyar, de angliai statisztika van a birtokunkban, és a lélegeztetőgépre kerülteknél, aki ugye felépül a betegségből, 35%-ánál kialakulhat, vagy kialakul a poszttraumás tünet. A kórházban kezelteknél, akik nem kerültek ilyen helyzetbe, de kórházba kerültek, önállók 18%-ra teszik. Ezek elég magas számok. Az otthonápolt orvosi ellátást kapottaknál 16%, és az otthonápolt, de orvosi ellátást nem igényelt, az 11%.
De tudod, mi jut eszembe, hogy ezek, és a maradék 81%, ővelük mi van?
A baleseteseknél sem alakul ki mindenkinél poszttrauma.
De miért nem alakul ki? Tehát én ezt nem tudom elképzelni, hogy semmi nem alakul ki. Ez csak annyi, hogy nem vallja be,
nem,
tologatja
nem,
maga előtt évekig.
Nem, azért ezek tünetek, tehát ezek nem tudjuk, de hogy van, akinél tényleg nem alakul ki, És ami nekünk a munkánk része is fontos, hogy viszont arra tényleg vannak bizonyítékok és statisztikák, hogyha valakinél megvolt ez az esemény, és mondjuk kap egy első vagy egy második alkalmat így rögtön az esemény után, amikor ő igényli, vagy erre lehetőség van, akkor kisebb az esélye a kialakulásának, a poszttraumának. És előfordulhat, hogy valakinek az élete az éppen úgy rendben van, és olyan támogató közeg veszi körül, és olyan flóban van, hogy át tud ezen siklani, ezen a történeten. De hogy itt például milyen szerepet játszanak az agyi kémiai folyamatok, tehát én ezt tényleg nem tudom, és nem is szeretnék. Én azt tudom elmondani, hogyha valakinél van egy ilyen esemény, és a poszttraumája, mondjuk a COVID után úgy érzi, hogy bizony megváltozott valami, és sokkal nehezebb, és ne hesegessük ezt el. Tehát, hogy amúgy, ahogy te is mondtad, hogy nekünk így amúgy is így Magyarországon így eléggé sokszor hajlamosak vagyunk nehezebbnek látni a helyzetet, meg nehéz is a helyzet sokszor. De ezt vegyük komolyan, tehát, hogy akkor ezt viszont ezzel törődjünk. Uh-huh. És ehhez nem is kellenek feltétlenül nagy dolgok, és megint visszatérek arra a cikk sorozatról, a Szandra nagyon szépen végigviszi, és könnyű, egyszerű technikákkal. Most azt mondom neked, hogy egy napirend, egy testmozgás, egy séta, a gyerekkel tényleg az a minőségi 20 perc idő játék. Tehát, hogy ezeket a struktúrákat fölállítjuk az életünkbe, az már nagyon sokat tud segíteni. A baj akkor van, amikor így belesüppedünk, de azt pedig, ha valaki belesüpped, az is egy, ahogy az elején kezdtem, hogy minden elfogadott. Mivel ez egy magunk által néha nehezen kontrollálható dolog. Tehát itt azért megvan ez a reményvesztettség. És ehhez segítség kell.
Érintettük kétszer is a tüneteket. Milyen tünetekről beszélünk? Egy tünetet felhoztál, az élménybetörést, amit így el is tudok képzelni. A más egyéb testi tünetek. Tehát mi az, amikor mondjuk én lehet, hogy nem is tudok arról, hogy poszttraumában szenvedek, és lehet, hogy van egy olyan tünete a testemnek, amit nem is értek, hogy miért történik. Tehát hogy jutok el addig a pontig, hogy megkereslek benneteket?
Tünetek közé tartozik ez, amit már az előbb is mondtam, hogy szorongás van, hangulatingadozás, akár harag, akkor ez a reményvesztettség, ingerültség, és ezek azért ijesztőek, mert mondjuk én velem is előfordult, hogy családtagommal úgy viselkedtem, ami azelőtt teljességgel nem volt. Tehát nem értettem, hogy mi történik.
Indokolatlan volt.
Igen. Most a testi tünetet kérdezel, akkor
ezek végül is testi tünetek, ha valaki ideges lesz.
De mondjuk, hogy nekem például volt az étkezéssel problémám, tehát hogy nem tudtam enni, nem volt étvágyam, álmatlanság. Ezek mind jelek lehetnek. Akár egy COVID megbetegedés, vagy a környezetedben való COVID megbetegedés okoz szorongást, nehézséget, és akkor mondjuk este el tudtál aludni nyugodtan, olvastál egy kis könyvet, vagy néztél valamit, és akkor utána lefeküdtése, és most ez nem megy, forgolódsz, de aztán elalszol, tehát azért ez nem egy ilyen...
Van néhány jó órád.
Igen.
A traumaambulancia múltjáról egy picit beszéltünk, és szeretném, hogyha a jövőre néznénk. Amikor ti megalakultatok, akkor nem volt még szó COVID-ról. Most beszéltünk a COVID poszttraumás hatásairól. Hogyan készültök fel, akár már mondtad, hogy egyébként vannak ilyen megkeresések, milyen szakembereket vontok be, hogyan tudtok részt venni a COVID poszttraumás betegek életében, és hogyan tudjátok ezt promotálni, hogyha kell promotálni. Persze megbeszéltük, hogy ez nem mindig etikus.
Hát mi igazából ugye az információ átadás az, ami számunkra fontos, hogy az emberek egyre többet halljanak arról, hogy ez egy létező dolog. És az én vízióm az, hogy egy idő után az embereknek ez egy ugyanolyan természetes dolog lesz az életben, hogy tudja kötni, hogyha volt neki egy nehézsége, és utána van egy ilyen lelki állapot változása, akkor ez azt igényli, hogy foglalkozzon ezzel, és adott esetben vagy minket, vagy más mentálhigiéniével foglalkozó szakembert meg tud keresni. Tehát, hogy ez egyszerűen egyelőre így ennyi nekünk. Havonta egyszer, minden hónap utolsó kedjén van egy beszélgetős estünk, amit most sajnos a Covid alatt ugye nem tudtunk megtartani.
Ez újraindult egyébként?
És szeptember 28-án lesz most az első Covid utáni estünk, ahol ráadásul a hála lesz a téma, ami szerintünk egy nagyon fontos eleme egyébként. A hála gyakorlása nagyon sokat tud segíteni.
Hajlamosak vagyunk elfelejteni a hálát?
Egyáltalán nagyon nem az életünk része.
De miért? Ez milyen érdekes, nem? Hát pedig igen. Csak annyi, hogy köszönöm.
Igen, de én javaslom például, hogy, akár reggel, vagy akár este, de lefekvés előtt ez például egy jó gyakorlat, hogy három olyan dolgot vegyünk sorra elalvás előtt, amiért hálásak lehetünk aznap. Ez nagyon sokat tud segíteni, mert rávilágít arra, hogy az életnek azért tényleg ott vannak ezek a szép pillanatai, és nagyon más, és hogyha ezt az ember még ráadásul le is írja adott esetben, egy naplót vezet, nem kell csak annyi, hogy egy kockás füzet elég, és leírja azt a három dolgot, és amikor már nagyon sok van ebből, akkor ezt így visszanézegetni, ha éppen nincsen olyan, amikor nagyon rossz napunk van, és nem tudunk előszedni olyat, akkor visszanézni ezt, amit írtunk, és azt mondja, jó, akkor kiválasztok hármat. És ez egy nagyon... nagyon jó gyakorlat. De egyébként visszatérve még, hogyha van egy kicsi időnk erre, hogy a Covid-dal kapcsolatosan azért a frontvonalban dolgozóknál ott azért nagyon erősen jelen van ez a jelenség. Tehát képzeljük el azt, hogy már másfél éve az egészségügyi dolgozók, a rendőrök, a mentősök, a tűzoltók, tehát hogy ők nagyon-nagyon kivannak téve ennek az egész történetnek.
Ráadásul az egészségügyi dolgozókat még át is helyezik, ott van az a bizonytalanság.
Igen, rájuk nagyon, tehát fokozottan kellene még figyelnünk. Tehát, hogy én azért erre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy legyünk nagyon türelmesek velük. Tehát, hogy...
Ez milyen aranyos, hogy ezt így elmondtatok, hogy legyünk türelmesek velük, de valójában ugye az is kérdés, hogy ők hogyan tudják feldolgozni, hiszen az rengeteg trauma, ami őket éri. Egyébként volt egy mentős ebben a műsorban, és őt is ezt erről kérdeztem, hogy hogyan tudja azt a rengeteg borzalmat, akár mi adott esetben egy nap csak elé kerül, azt hogyan lehet feldolgozni?
Hát ez nagyon nehéz, és ők azért nagyon stramlegények, tehát nyilván, hogy van is nekik erre lehetőségük. Nálunk is volt vendég, egy olyan búvár, aki a hajó elsüllyedése után, a hablány hajó elsüllyedése után a mentésben részt vett, és hát azért, amit ő mesélt, az is, és tehát igen, ezek nem hétköznapi történetek, ez itt már azért más kategória, igen.
Fú, ugye végére megpendítettél egy megint másik történetet. Csilla, szerintem találkozzunk még, jó. Ugyanitt.
Szeretettel várunk mindenkit. Jó, és a Trauma Ambulancia Facebook oldalon is megtalálnak minden információt, és a blogot is nyugodtan látogassák.
És hol lesz a beszélgetés a háláról?
11. kerület Mediterrán Hotel, és szeptember 28-án este 6 órakor ez egy ingyenes rendezvény, várunk bárkit szeretettel.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hölgyek és urak, Krausz Csillával beszélgettünk, a Trauma Ambulancia alapítójával és vezetőjével. Ennyi volt már az egészségkód. Remélem jövő héten is találkozunk. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu, valamint a nutrifarma.hu/egészségkód oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.